Itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkszent Tamásra kalauzoljuk Önöket. A településközség központ 2003-ig Csikkarcfalva községhez tartozott. Csíkszeredától 22 kilométerre északra fekszik. 1333-ban Szent Totomán néven említik először. Az Árpád-kori faluból csak egykori gótikus templom a tornyának romja, a csonkatorony maradt meg a falu határában. Barokk stílusú római katolikus temploma 1778-ban épült. A templomban több a régi 15. századi templomból átmentett műkincs van. Legnevezetesebb a 15. század derekán készített Csíkszent Tamási Madonna. Látnivalói között említhetjük a csonkatornyot, a feneketlen tavat, a Balaskovárának nevezett dombot, vagy a Szent Anna kápolnát, amelyet 1592-ben a Sándor család építetett.
Csíkszent Tamás 2003-ig Karcfalva községhez tartoztunk.
Összevont osztályaink nincsenek, viszont párhuzamos van.
Az infrastruktúra még teljesen nincsen befejezve, hiszen most van a gázhálózat kiépítése.
Van ugye hoki, judó, mindenfele hordozzák a gyermekeket, és akkor kéne a nép is, hát csak kéne tudni a saját táncunkat, a saját hagyományainkat.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Csíkszent Tamási csonkatorony népdalkört hallgatjuk. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves Robert vagyok, Csíkszent Tamás község polgármestere. 2016 óta vagyok a község polgármestere, azelőtt 2003-tól 2016-ig a polgármesteri tisztséget töltöttem be.
Nem kis idő, amit eltöltött itt a hivatalban. Bizonyára sok mindenre büszkék, hogy azért változott valamit a községkép, a falu képe. Milyen programok indultak el, mi van megvalósítva, és esetleg mi van folyamatban?
2003-ig Karcfalva községhez tartoztunk, egy kicsit most a faluja voltunk Karcfalva községnek, tehát 2003-ban, amikor külön váltunk, szinte semmi se volt itt a faluban. Volt egy leromlott kultúrotthonunk, volt egy olyan önkormányzati épület, ahol ablakok tönkre voltak menve, az épület tönkre volt menve. Szinte azt mondhatom, hogy zéróból kezdtük 2003-ban az egész aktivitást, és persze akkor a legfontosabb feladat az volt, hogy egy otthon teremtsünk magunknak, középületeket, kultúrotthont felújítsuk, és el tudjuk indulni, mint különálló község. Az elmúlt időszakban pedig a legnagyobb beruházások, azok az infrastruktúrális beruházások voltak, hisz nem volt itt se ivóvíz, se szennyvízhálózat, útjaink azok sárosok voltak, ilyen csorda nyomák, hogy mondják itt nálunk. Ezekre kellett inkább koncentrálnunk. 2016-ban, amikor polgármester lettem, akkor az első feladat az volt, hogy csináltunk az egész faluban utcánként egy-egy utcagyűlést. Úgy gondoltam, hogy közvetlenebbül tudunk az emberekkel beszélni, hogy a kisebb csoportokat célozunk meg, és összegyűjtsük azokat a problémákat, amik az emberek úgy gondolnak, hogy az elkövetkező időszakban meg kell oldani. 2016-ban még mindenhol sáros utcák voltak, akkor a vízhálózat, a szennyvízhálózat akkor fejeződött be, nagyon elhanyagolt állapotban voltak az utcák. Azt lehet mondani, hogy a lakóság nagy része mind azt szerette volna, hogy mi foglalkozzunk az utak rendbetételével. Úgy a községi utak, mint a mezei utaknak a rendbetételével. Úgyhogy erre fektettünk nagyobb hangsúlyt, és meg is oldottuk. Jelen pillanatban 99% az utcáknak le van aszfaltozva, sőt már olyan mezei utakot is leaszfaltoztunk, amelyikek a csonkatorony felé, vagy a feneketlentó felé vezet, hisz az az észrevételem, hogy évről évre több személy, több turista látogassa meg ezeket.
Most már mindenhol van szennyvízhálózat és vízhálózat is?
Ezt is mondhatnám, hogy 99%-ban megvan. Egy olyan falurész van, ahol az olt alatt keresztül kell fúrni, és ott 5 lakó van, ahol meg kell oldjuk az elkövetkező időszakban.
Csíkszent Tamás egyedülálló község, vagy tartoznak más települések is ide?
Nem, egyedülálló község, nincsen hozzátartozó falu.
Hányan lakják?
Az utolsó népszámlálási adatok szerint 2430-an.
A nemzetiségi megosztás az milyen?
99%-ban, én erre 99%-ra nagyon örül vagyok, de magyar lakósak, roma család nincsen, román egy pár személy van, de nagy része, mint római katolikus, református, azt hiszem 3 van a faluban.
Felénk azt szokták mondani, hogy szegény falu az, ahol nincsenek romák. Szegény falu ez a Csíkszent Tamás, vagy nem? Mert ahol én végigvonultam, ott rendszerető gazdákat látok, és nagyon jó módúakat vélek felfedezni így kívülről.
Én azt mondom, hogy nem szegény falu. Szorgalmas emberek laknak, dolgos emberek. A Szent Tamási ember már több évszázad a földműveléssel dolgozik, és mai napig, ha kimegyünk nyáron a mezőre, meg vannak művelve a területek. Én azt mondom, hogy ilyen szempontból egy gazdag település.
Mindenki itthon vállalkozik? Vagy van olyan is, aki ingázik mondjuk a városokba, vagy a környező településekre?
A fiatalok, ők próbálnak most már saját vállalkozást csinálni. Egyre több fiatal van, aki abba gondolkozik, hogy itthon megéljen. Vannak olyanok, amelyek el voltak külföldre 10 évet, amit megsporolt pénzükbe itthon befektetnek. Van egy másik korosztály, amelyik még Csíkszeredába ingázik.
Munkanélkülieket tartanak számon?
Szerintem aki akar dolgozni, az itthon megkapja a munkahelyét. Nagyon minimális a munkanélküliség, 2-3%, ha van. Elmondom őszintén, 3 szociális segélyesünk van itt, aki dolgozik a polgármesteri hivatalnál.
Manapság mennyire vonzó a külföldi munka, a szezonális munka? Mert amint említette a polgármester úr is, sokan ott kezdték az életet, a tőkét onnan hozták. Ez ma is divatban van még, vagy most már elegük volt a külföldből, a hányódásból, és akkor inkább itthon próbálnak valamit?
Én azt látom, hogy most is mennek, tehát a fiatalok kimennek. Egy bizonyos időt ott letöltenek, pénzt sporolnak meg, és azzal visszajönnek. Tehát nagy a tendencia, hogy egy idő után, ha esetleg nem alapítanak családot, de a nagy része hazajön, itthon házat épít, próbál vállalkozást indítani, vagy aki például kint mezőgazdaságban dolgozik, az hazajön, és az ottani tapasztalatok alapján itthon próbált a farmot továbbvinni, vagy a tapasztalatait értékesíteni.
A mezőgazdaság mellett és mondjuk a kereskedelem mellett még miben vállalkoznak? Mi az, amiben látnak jövőt?
Most már elég sok rétegű építkezésben vannak cégek, kereskedelem, márvány, feldolgozása, napelem, forgalmazása, szerelése. Évről évre gyarapodik a vállalkozói kedv.
Milyen célokat tűztek ki maguk elé, hogy most a közeljövőben, ha már megvan az infrastruktúra kiépítése, akkor kezdjünk el afele fejlődni?
Az infrastruktúra még teljesen nincsen befejezve, hisz most van a gázhálózat kiépítése. Egy éve, hogy nekifogtak, nagyon remélem, hogy az ősz folyamán már tudjuk is használni a gázat itt a faluban. Rengeteg dolog van, amire hangsúlyt kellene fektetni. Iskolák vannak, óvoda, a mezei utaknak a karbantartását, azt évről évre kell folytatni, az egészségügyre oda kell figyeljünk. Ezeket csak úgy tudjuk megoldani, hogyha van egy jó csapat itt a hivatalban, és együtt tudunk dolgozni, elképzeléseink vannak, és minél több forrás lehívni.
Amikor a kormány megszorításokat ír elő önöknek, akkor mennyire megy el a kedvük mindentől? Mert nem lehet egyik napról a másikra csak úgy átalakítani a terveket, a vágyakat. Ez mennyire gátolja a település fejlődését például? Vagy honnan tudnak átcsoportosítani, hogy a falubeliek sem mondják azt, hogy erre a dátumra ígértek, és mégsem lesz meg, és tudtuk, hogy hazudnak, mert mindenki hazudik a mai világban, ez az általános nézet. Hogy lehet úgy tenni a dolgunkat, hogy a kecske is jól lakjon, s a káposzta is megmaradjon?
Hát ez elég nehéz, és a múlt év sajnos rengeteg ilyent hozott, hogy megnyert pályázataink vannak, és például olyan útszakaszok, amelyeket már járni kellene aszfalton, még el sincsenek kezdve. Ezt le kell kommunikáljuk a lakóság felé, mert nekünk nincsen más alternatíva, hogy honnan tudjuk finanszírozni egy ilyen nagyobb beruházást, úgyhogy türelemmel kell várjunk, hogy erre zöld utat kapjunk a kivitelezésekre, és folytassuk. Volt olyan eset, hogy elvégeztünk egy munkálatot az egyik olyan hídnál, amit ezelőtt egy pár évvel az árvíz elvitt. A munkálat befejeződött, közben jöttek ezek a megszorítási intézkedések, és a kivitelezőnek nem tudtuk kifizetni. Tehát itt a kivitelezővel vagyunk vitában, hogy akkor hogy lesz az ő része. Úgyhogy elég sok fejfájással jár. Én úgy látom, hogy előbb-utóbb ezek megoldódnak, csak idő kell.
Hogy látják, 2004-ben jó volt leválni Csíkszeredáról? Vagy akkor még nem számítottak arra, hogy ennyi baj lesz különállóként?
Számítottunk, mert egy közigazgatás vezetése az örökké gonddal jár. Tehát én most már 21 éve itt vagyok, és ritka az a nap, hogy valami gond ne legyen. Én azt hiszem, hogy pozitívan állhatok hozzá a dolgokhoz, és mindenféleképpen jó volt az, hogy különálló község tudtunk lenni, hisz sokkal jobban tudtunk fejlődni, mint hogyha együtt lettünk volna. Habár itt azt is megjegyezném, hogy egyik legnagyobb dolog, amit elértünk szerintem az elmúlt 8 évben, az, hogy a felcsiki községek össze tudtak fogni. És nem csak külön-külön pályázunk, hanem egybe fejlesztési társulatokat csináltunk. Bármilyen nagyobb projektbe beszéltek közvilágításról, útakkal, karbantartása, most jelen pillanatban mi folyik a gázhálózat képítése, ezt mind együtt csináljuk. Összefogva sokkal nagyobb dolgokat elérünk, mint hogyha külön-külön csinálnánk ezt.
Szóba került beszélgetésünk folyamán a Feneketlen tó meg a Csonka-torony, de gondolom, hogy ezen kívül is vannak látványosságok itt Csíkszentmáson. Nagyon sok turistát vonz, legalább ez a két említett nevezetesség?
Én azért elég sokat járok a mezőbe, és az utóbbi időben nagy meglepetés volt, hogy kimentem a Csonka-torony, láttam, hogy ott vannak valakik, mentem ki, németül beszéltek, angolul beszéltek, vagy akár románul, az ország több részéből, vagy külföldről is sokan oda mennek a Csonka-toronyhoz, megnézik. Ezért is a tavaly a megyei tanács támogatásával információs pannókat állítottunk ki a látványosabb helyekre, mint a Szent Anna kápolna, a Feneketlen-tó, vagy a Csonka-torony, a római katolikus templomhoz, mert úgy látom, hogy évről évre többen eljárnak ezekre a helyekre, és mostanában teret kezdett hódítani ez a biciklis turizmus is. Vannak, akik kerékpárról végigjárják a környék látivalóit. Én azt a tendenciát látom, hogy növekvő ilyen szempontból az érdeklődés.
Ezek átutazó turisták, vagy van panzió is, van, ahol megszálljanak, és akkor itt több napot is el tudnak tölteni?
A községben van panzió is, van az önkormányzatnak is szálláshelye, vannak átutazók is, tehát ilyenek is, olyanok is vannak, például ezek a kerékpárosokra, azok ilyen átutazók, de vannak főleg pünkösdi időszak körül, akik itt vannak elszállásolva a faluba. Ez egyik napi programjuk az, hogy a Szent Tamás látnivalóit végigjárják.
Azoknak mondjuk el, hogy akik nem jártak még erre fele, hogy nem a főút mentén van ez a Csíkszentmihályos, hanem Dán falvánál le kell térni, és akkor jönnek Karcfalva, Jenőfalván keresztül, és úgy érnek el Csíkszentmihályra. Tehát nincsenek a világ végén, megközelíthető helyen vannak, de mégsem a fő sodorban jön az ide látogató. Tehát bizonyára célirányosan keresik fel a településüket.
Persze, tehát hogyha valaki rögt navigál az interneten is, hogy mik a látnivalók Csík környékén, akkor elé fog jönni a Csonka-torony is, az, amelyik községnek az egyik szimbóluma, vagy a környék egyik legrégebbi templom maradványai. Nincsen távol a Nemzeti úttól, ez egy kilométerre, ami még jobban felkelti az átutazóknak a figyelmét, az, hogy a Nemzeti útról látszik, hiszen ez a Csonka-torony egy domb tetején van.
Ennek az állagát próbálják megőrizni, vagy az idő azért teszi a dolgát?
Az idő azt teszi a dolgát, viszont volt ezelőtt 13 évvel, mivel egyház tulajdonban volt egy konzerválási munka, vigyázzunk rá, hogy azért megmaradjon az utókornak ilyen formában, mint ahogy van most.
És a Feneketlen-tó az mennyire feneketlen?
Annyira feneketlen, hogy a feneke látszik, viszont egy érdekes hordalék van az aljába, egy finom-finom homok, ami ha belénéz az ember, akkor látszik, hogy bugyog, tehát nem egy stabil, úgyhogy a belémész és lábon meg tudsz állni. Az inok, az a finom homok, amit a földgyomrából hoz fel. Hogy feneketlen, van valóság bennem, mert Szent Tamás nyugati felébe sehol egy forrás nincsen, ez az egy forrás van. A geológusok szerint egy barlangrendszer van az egész hegy alatt, és a benne lévő víz itt tör fel.
De ebben fürdőzni nem lehet, vagy lehet?
Most már nem lehet, mert a felcsik ivóvíz hálózat az innen van megoldva, de viszont ezelőtt még 20-30 évvel azért sokan fürödtek benne.
Annak idején még mostuk a szőnyeget a folyókba is, ma már nem lehet. Milyen gondokkal keresik fel a falubeliek? Mit reklamálnak, ha reklamálnak?
Vannak viccesebb történetek is, amelyikkel megkerestek. Sokféle gondok vannak. Mi járjuk a falut, de mindent nem veszünk észre, és jönnek az emberek, hogy a mezőn ide kellene egy hidat, vagy az út itt járhatatlan. Általában ez fent az erdők között, ahol fakitermelés van. Volt olyan is, hogy valaki bejött hozzám, az asztalra csapott, hogy neki otthon zúg a hűtője. És mondom, és Azért vagy polgármester, hogy old meg. Úgyhogy mindenféle van. Amennyiben tudjuk, próbáljuk megoldani. Vannak olyan kérések is, amik lehetetlen, törvényes formában nem engedik, és itt meg is említeném, hogy a Szent Tamásnak van egy olyan része, amelyik a vasúton és a nemzeti úton túl van. Az egyik résznek van, keresztül tudnak jönni a vasúton és a nemzeti úton, hogy a faluba bejöjjenek, de viszont a felsőnek annak nincsen. Ott van egy olyan 12 lakás. Ezeknek elég nehéz. Ugye a forgalom az évről évre nő, hogy keresztül jönnek a vasúton is és az úton is, ez elég nagy rizikóval jár, gyermekek iskolába járnak. Több mint 10 éve mind próbáljuk, ott valamikor volt egy átjáró, és azt visszaállítani az átjárót, vagy legalább egy gyalogos átjárót. Viszont a közlekedési rendészet és a vasúti társaság az előírásai nem engedik meg, hogy 1 kilométeren belül 2 átjáró legyen. Én megértem az ottani lakosoknak is a panaszát, mert tényleg egy veszélyes helyen kell átkeljenek az úton, de sajnos a törvények nem engedik, hogy ezzel haladjunk.
Felsütött a napsugára, minden ember ablakjára. Ja Istenem, mi a
Amerika vagyok, a Bálint Vímos általános iskola igazgatónője.
Régóta vezeti?
Most már mindjárt 20 éve.
Gyerek létszáma küszködnek-e itt Csíkszentmáson, vagy minden évben megvan az a kötelező létszám?
Valamikor 20 évvel ezelőtt én, mikor ide kerültem, akkor 300 fölött volt a létszám, most 300 alá csökkent, viszont most stagnál 260-270 között van általában.
Előkészítő 8. osztály működik itt Csíkszentmáson, plusz az óvoda. Párhuzamos osztályok is vannak, vagy összevont osztályokkal is kell dolgozni korosztályonként, vagy mi a felállás itt önöknél?
Összevont osztályaink nincsenek, viszont párhuzamos van. Alsó tagozaton egy párhuzamos van, a második osztály, és az ötödikünk még párhuzamos. Viszont a létszámuk azok, ahol nincs párhuzamos osztály, elég nagyok, tehát ilyen 25-7 között.
Minden gyerek csíkszentmási, vagy beszállítanak más településről is gyereket?
Mindenki szenttamási.
Akkor azt jelenti, hogy nem egy előregedő településről beszélünk, hogyha van 300 gyerek.
Én is úgy látom, úgyhogy szerintem igen, nem előregedő, aztán nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő.
A pedagógus közösség az mennyire állandó?
Az óvodában, illetve az alsó tagozaton ott állandóak, tehát nagyon rég már itt tanítanak a kollégák, 15-20 éve. Ott nem igazán szokott változás lenni, a felső tagozaton viszont igen. Amikor ősszel keresünk például most ősszel matek tanárt, de ez csak felső tagozatra jellemző inkább.
Egy pár éve mondják, hogy matek tanár, fizika meg kémia tanár hiány van, nincs utánpótlás, vagy nem választják ezt a szakot a fiatalok, vagy miért csappant meg ennyire a szaktanárok létszáma?
én úgy gondolom, hogy aki reál irányba megy, az inkább utána elmegy informatikusnak, vagy valamilyen jobban fizetődő területén helyezkedik el, és nem annyira választja a tanári szakmát, tehát egyre inkább küszködünk, főleg a reál tantárgyok esetében.
Címzetesek a kollégák, vagy azért helyettesítőkkel is kell dolgozzanak?
Nagyon kevés a helyettesítő, tehát általában címzetesek.
Helybeliek, vagy ingáznak?
Van, aki helybeli, vannak ingázók is, úgy 75-25% arányban kevesebb az ingázó. Ha ingáznak is, általában környező falvakból ingáznak.
Én kívülállóként úgy látom, hogy egy felújított iskolában jó körülmények között tanulnak a csíkszentmihályi gyerekek. Belülről hogy látszik? Milyen gondokkal küzdködnek, vagy milyen hiányosságok vannak esetleg?
Az óvodára azt lehet mondani, hogy ott tényleg jó körülmények vannak. Ott volt teljes felújítás is. Ott szerintem rendben van. Az iskolában azért vannak még gondok. Hiányzik a laborrendszer, digitalizálás terén sem állunk túl jól, de gondolom idővel ez is meg fog oldódni.
Még fiatal a község, csak 2004-től álltak külön Csikarsz falvától, tehát bizonyára eljön az az idő, amikor a színvonal itt is tud emelkedni, mert azt mondják, hogy nem kell pénz a boldogsághoz, de pénz nélkül sincs, mit kezdjünk. Ennek ellenére, hogy ilyen körülmények között tanítanak, azért nagyon sok diák iskolán kívüli tevékenységben is részt vesz, sportolnak, járnak versenyekre. Kikre a legbüszkébbek?
Én azt hiszem, hogy ha nem csak az iskolán kívüli tevékenységeket nézzük, tehát a mindennapi tevékenységünket, akkor én talán elégedett lennék a nyolcadikosok eredményeivel, amikre tényleg az utóbbi években én nem panaszkodhatok. Ha iskolán kívüli tevékenységeket nézünk, nagyon sok helyre járnak a gyerekek, fúvós, ritmikus torna, judó. Kire vagyok büszke? Mindenikre. Táncolnak is, néptáncoktatás is zajlik. Én mindenkire büszke vagyok, aki bárhova jár, és valami pluszot tesz a mindennapokhoz.
A szülők mennyire partnerek a pedagógusokkal? Segítik, vagy ha nem tudják segíteni, de legalább nem gátolják?
Én úgy gondolom, hogy a szülőknek a többsége azért partner. Vannak elébb egy-egy olyan eset, amikor úgy tűnik, mintha egy-egy szülő nem igazán lenne partner, de a többségre az jellemző, hogy partnerek.
Ha elvégzik a 8. osztályt a csíkszentmihályi diákok, tovább folytatják?
Igen, általában Csíkszeredában és Gyergyóban. Nagyon sokan mennek tavaly is, vagy 6 diákunk a Salamon Ernő elméleti liceumba folytatta tovább a tanulmányait. Tehát Gyergyó nincs messze, egy pár kilométerrel több, mint Csíkszereda, de Gyergyót is választják nagyon gyakran.
Olyan volt-e, hogy Csíkszentmihályi egyetemet végzett és visszakerült a településére, és itt próbálja közösséget erősíteni?
Kollégák között nem igazán van, de szerintem falu szinten van.
Mert ez is az utóbbi időben ritka, amikor visszatér a szülőfaluba a gyerek, megkóstolja, milyen városon lenni, a pezsgő élet minden elcsábítja, és nagyon sokszor, ahol azt mondják, hogy nem fejlődik a közösség, az azért van, mert nem is jövünk vissza, tehát nincs is, aki esetleg a tudását hozza és fellendítsa a közösséget.
Szerintem azért többnyire csak elmennek, én azt látom. Van egy pár, aki visszatér, de a többség szerintem máshol próbálkozik, nagyvárosokba, külföldön.
Valamilyen felmérésük van-e, hogy az elkövetkező 5-10 évben hogy fog alakulni a gyerek létszám?
Körülbelül ezt a szintet fogjuk tudni tartani.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Felment az én rózsám, idegen országba. Hívja levelében, menjek el utána. Nem megyek utána, idegen országba, inkább meggyászolom. Fel
Kurko Hajnal vagyok, Csíkszent Tamás község kulturális referensem.
Nagyon sok kulturális tevékenység van itt a községben. Táncsoport működik, fúvózenekar működik. Kevés az a hely, ahol annyi mindennel is foglalkoznak. Önnek a fennhatóság alá mi tartozik?
Én inkább úgy nevezném, hogy úgy összefognám. Ha sikerül, az én törekedek, hogy működjön minden is. Tehát mindenkinek külön megvan a fúvós zenekarnak a vezetője, minden csoport külön működik. Én a néptáncos felét erősítem a faluban, ami azt jelenti, hogy 2017-től dolgozom itt. Ettől a dátumtól lehet mondani, hogy Sándor Csaba Lajos többszörösen kitüntetett táncoktató tanít a faluban. Tehát sikerült őt ide szerezni. A polgármesteri hivatal, a polgármestereknek a gondolkodás módja megengedte azt, hogy bevezették az iskolába a táncoktatást. És akkor az van, hogy minden héten, minden osztály, egy-négy osztály, jó gyermek tanul heti egy órát táncolni.
Ha akar, ha nem, részt kell vegyen ezen.
Tehát ilyen javasolt, kötelező oktatás, és abból alakult meg aztán már következő évben az első gyermek tánccsoport. 2004-től van itt már felnőtt táncoktatás. 2003-ig Csíkharcfalvához tartoztunk közigazgatásilag, és 2004-től, ahogy Szent Tamás külön álló község lett, így lett külön tánccsoport, onnan számoljuk azt, hogy van felnőtt táncoktatás. Ők a Csonka-Torony Néptánc Együttes, 20 évesek az idén, a legidősebb tag 62 éves, tehát nagyon kitartóak, hűségesek, ők táncolnak a legtovább. 2017-től jött Sándor Csaba ide tanítani, akkor úgy lett a következő tánccsoport 2018-ban Zsibongók névvel. Két évvel ezelőtt következő utánpótlás csapatot is beindítottuk, ők Zsengicék. Úgyhogy most már három tánccsoporttal működünk. Rengeteg fellépés van. Most már olyan szintre kerültek, hogy Moldvától Magyarországig bárhova megállják most már a helyüket, többféle tájegység táncai tudják eltáncolni.
Akkor azt jelenti, hogy jól csinálják, amit csinálnak, hogyha ennyi meghívásnak kell eleget tenni.
Igyekszünk, tehát ha van kitartás, akkor előbb-utóbb megvan a munkának az eredménye. Tényleg nagyon ügyesek.
A zenei aláfestést az kibiztosítja, van zenekaruk is?
Zenekar nincs, felvételekről megy a zene, de van olyan is, amikor élőzenét, ha összejön, akkor vásárolunk. Tehát ilyen falunapokra, vagy különböző zenét megcsináltatunk zenekarokkal, és arra táncolunk, mikor éppen mire van szükség.
A gyerekek az iskolában táncolnak, de a felnőttek azok milyen gyakran gyűlnek össze? Vagy már annyira profin csinálják, hogy csak fellépések előtt kell gyakoroljanak?
Az iskolai táncoktatás az egyik része, és a tánccsoportok külön ők még járnak. Tehát minden kedden táncos nap van, mindenki jár egy héten egyszer. Hogyha kell, akkor többször is. Tehát nem annyira profik, hogy egyből eljárják. Tehát rengeteg munka van mögötte ahhoz, hogy ez ilyen szinten működjön.
Ezért kell fizessenek, és vagy támogatják őket?
Persze, a fő támogató a polgármesteri hivatal és a Telkő közbirtokosság. Ezen kívül pályázunk Betlen Gábor alaphoz, Csóri Sándor alaphoz, Targit emegye tanácsának van kiírása, népviseletekre, kulturális pályázat. Ahol lehet mindenütt, amennyire idő van, megtanultam úgymond pályázatot írni, elszámolni. Csaba bácsi tanított meg, Sándor Csaba, ő már 20 éve, 30 éve csinálja, és akkor ő lassacskán megtanította.
Összesen hány táncosról beszélünk így a három csoportban?
60 táncos van. Vannak a kicsik 34-en, a közepesek 24-en, és 18-an vannak a felnőtt tánccsoportban.
Hogy lehet megnyerni ezeket a gyerekeket? És a fiatalokat a tánccsoport számára. Mert mindenhol azt hallom, hogy minden is érdekli az embereket, csak az nem, ami a népi értékek kategóriába tartozik.
A népdalkört még nem is említettük, az a legfiatalabb csoport, amit elindítottunk. Gyenesdiás testvértelepülése, egyik testvértelepülése Csíkszent Tamásnak. Ott van egy zenész házas pár, akik többféle zenei kiadványt adtak ki. Trianon évfordulóra, akikkel kapcsolatban vannak, megkerestek azokat a falvakat, hogy mindenki katonadalokat énekeljen fel. Akkor így született meg ez a népdalkör, hogy megszerveztem az egyházi kórus tagjaiból, a táncosokból, verbúváltam össze egy csapatot, Ványolos András karnagy tanít, és most már visszatanítja a Bartók gyűjtéseket, amit 1907-ben Bartók Béla itt a Szent Tamáson gyűjtött. Azt mondták, hogy ezt folytatni kell, nem csak arra a felvételre, és akkor így van most már második éve, hogy énekelünk is.
Csak férfiak vagy nők is?
Nők is, tehát nők is énekelnek. Visszatérve arra, hogy lehet megnyerni, hát nehezen, és mindig van lemózsolódás, de azért próbálkozunk. Vannak táborok, van élőzene, kitalálunk valami vonzót, amennyire sikerül, mert tényleg rengeteg minden van. Van ugye hoki, judó, mindenfele hordozzák a gyermekeket, és akkor kéne a nép is azért, mert hát csak kéne tudni a saját táncunkat, a saját hagyományainkat.
Ha már az utánpótlás csoport is felnő, lesz ennek is utánpótlása? Tehát vannak gyerekek a faluban?
Szerintem lesz. Tehát a falunapok, vagy március 15, azok jó alkalmak arra, hogy megmutassuk a táncosok, hogy mit tudnak, akkor kedvet kapnak, vagy tényleg a szülő is fontosnak tartja, hogy a gyermek megtanuljon táncolni, tudja a saját fejcséki táncát, az az első, ugye az a táncos anyanyelvünk, amit illik tudni, és szerintem lesz.
A tánccsoport tagjai saját népviselettel rendelkeznek, vagy amikor fellépésre mennek, akkor milyen népviseletben lépnek fel?
Az úgy van, hogy mindenkinek van a saját viselete, ami a Szent Tamási viselet, és akkor azon kívül megpróbálunk pályázni. Így tudtunk venni mezőségi, gyímesi viseleteket, szőtettünk katrincákat, bernyócokat, egy részét kölcsön kaptuk, és akkor kipótoljuk. Csizmákat rendelünk minden évben apránként, éppen melyik gyerek kinő, akkor adja tovább. Van már jó sok pár csizmánk, úgyhogy így tudjuk megoldani. Főleg a fiúknak a csizma a probléma, mert nagyon drága. Pályázunk mindenhova, honnan lehet, így bővítjük apránként. Van már jó sok viseletünk. Kalapot, mellények, pricses nadrágot varrattunk pont a tavaly, úgyhogy szépen bővül minden.
Ezt otthon őrzik a táncosok, vagy mindig ki kell kölcsönözni?
Van egy helység, ahol őrizzük ezeket, és ki kölcsönzi, aláírja, vissza kerül, igen. Tehát a felnőtteknél szokott ott maradni inkább, de a gyerekeknek úgy van, hogy kalap, minden névre szóló, visszakérjük, van polcrendszer, úgyhogy ügyesen meg van oldva, ki van találva.
Gondolom, hogy tisztán és rendbe rakva hozzák vissza.
Persze, a szülőknek köszönet írtam, mert őkkel vasaljanak, rendbe tartsák, szép tisztán kell azt tartani.
Hogyha elmész katonának, mondd meg, fiam, hol kaplak meg, jereszki Galíciába, s ott megkapsz egy korcsomába. Egy kupaból lesz elő, s neked es adok belőlem, egy kupaból lesz előttem, s neked es adok belőlem.
Barót István a nevem, a Csíkszentmihályi Tárkőközbirtokosságnak vagyok az elnöke. 2023 tavaszától töltöm be az elnöki tisztséget.
Miért Terkő a neve a közbirtokosságnak?
Falunk határa ugye a Terkő vonulat körül húzódik, mind a két oldala, a keleti oldala is, a nyugati oldala is, úgy az északi oldala is. A Terkő vonulat az a Szent Tamási határhoz tartozik, amiben közigazgatásilag a köveknek a keleti oldala az a békási részhez tartozik, a Dömuki közigazgatásba, a nyugati oldala az pedig Csíkszent Domokoshoz tartozik közigazgatásilag, de a Szent Tamás tulajdonát képez is. Gondolom a névadók 2000-ben, mikor megalakult a birtokosság, akkor erre gondoltak, hogy ha már az egyeskőnek szembenézve a jobb fele az a tárkővonulat, a bal fele a nagyhagymás, így a tárkőrész a miénk, onnan kapta biztos a nevét.
Mekkora területen gazdálkodnak?
Összterülete a birtokosságnak 4275 hektár volt 2000-ben, mikor alakult a birtokosság. Ebből 2743 hektár volt erdő, 1515 hektár volt kaszálló. Jelen pillanatban nőttek az erdős területeink, 3027 hektár erdős területünk van, ami őrzésben van adva. Két erdészet őrzi, a békási erdészet és a csíkszeredai állami erdészet. 1248 hektár legelős terület van még, ami birtokosság tulajdonát képezi.
Tudnak jól gazdálkodni ezen a területen? Önöket mennyire érintette a pár évvel ezelőtti széldöntés, mert itt a vidéket azért végig söpörte?
2020. február 11-én volt azt hiszem a széldöntés. Nagy mértékben érintette a birtokosság erdő részét, ami a Szent Tamási és a Domokosi közigazgatáshoz tartozik. 98 ezer köbméter fát termeltünk ki, annyi dőlött le, ami a Háromkúti részen, ugye a Jahoros hátjának nevezzük mi az erdőrészt, abban 57 ezer köbméter fa dőlött. Tehát úgy össze-vissza, úgy durván 155 ezer köbméter fa volt. Amit a szél ledöntött, nagyon síralmas helyzet volt az a látvány, ami akkor fogadott minket úgy hirtelen a széldöntés után. Aztán 2020 tavaszán nekifogtunk a kitermelésnek, értékesítésnek, szolgáltatásba kiadtuk a kitermelést, úgy értékesítettük. 2019-től alelnök voltam a birtokosságnak, az egész kitermelésbe, mint vállalkozó is, már bizonyos gépparkkal dolgoztunk a kitermelésbe. Tehát a fizikai részén teljesen ott voltam az első naptól az utolsó napig. A 2020-as év az nagyon-nagyon nehéz volt. Olyan nap is volt, hogy 12 autót raktunk meg, fával értékesítettünk. Nagyon jó bévált az az értékesítési mód, hogy ugye kitermeltessük, és akkor nem liciten adjuk el a fát. Azt lehet mondani, hogy szinte maximális árba tudtunk értékesíteni. Első évben 41 ezer köbméter fát tettünk értékbe, második évben folytattuk, akkor még a fának is erősen felment az ár, elég jó sok pénzt tudtunk csinálni belőle. Addig nem voltunk vezető helyen a felcsiki birtokosság körében se, de most komoly összeggel rendelkezik a birtokosság. Pénzzel is, meg gépparkunk is bővült ezelőtt az idő alatt.
A hiánynak a pótlása az elkezdődött?
Igen, az első évben még nem, 2020-ben, de 2021-ben már kezdődtek az ütetések, már volt olyan rész, amit megengedte ugye a szakma, mert normálisan két év után lehet ezeket a területeket visszaerdősíteni, visszaütetni. Volt egy olyan része, amit nem tudtunk ütetni. Tavaly, tavaszig vissza tudtunk ütetni 80 hektár körül. Jelen pillanatban egy beerdősítésre van program, amiben fogunk most pályázni. Szintén a mi felelőnkásik résszel is, ugye, ami ide az állami erdészethez tartozik őrzésbe, a Csíkihoz, és a Békásihoz is külön, tehát két pályázatot fogunk letenni. Egyik helyt fogunk ütetni 83 hektárt, remélhetőleg, hogyha megnyerjük a pályázatot, akkor állami segítséget is kapunk rá. A Háromkúti részen 47 hektár van. Tehát úgy durván számítva pályázatból olyan 130 hektárt fogunk ütetni, ezen kívül körülbelül 50 hektár még olyan lesz, amit saját forrásból, ugye vannak a fontba befizetett pénzeink. Elméletileg, hogyha minden jól megy, akkor úgy nagyjából olyan 90-95%-ban a tavasszal be szeretnénk ütetni az egész területet, hogy növögessen. Az elkövetkező generációnak már nekünk ez nagy feladat, nagyon nehéz, sok embert vesz igénybe, nagyon felmentek az árak, mindennek ugye a széldöntés követően nagy volt az igény, úgy csemetére, mint a munkaállatokra. Nagyon nehezen lehet embert kapni, akivel dolgozni, úgyhogy elég nagy feladatot ró a vezetőségre.
Ahol működik a közbirtokosság, ott a közösség úgy érzi, hogy a közbirtokosság a fejős tehén. Sok civil szervezetet vagy eseményt kell támogatni?
Persze, részt veszünk a támogatásokba, de ott is vannak korlátok, már az történik, hogy sokan úgy képzelik el, hogy az egy közvagyon. Bizonyos szinten igen, de úgy működik, de részvénytársaság. Akinek mennyi része van, az az övé. Most akinek 50 van, ahhoz viszonyítva, akinek 1 van, annak a pénzit 50-szer adjuk oda támogatásba. Tehát vannak korlátok, amik mögött kell dolgozni. Tehát nem lát az, hogy most mindenki nyújtsa markát, mert nyújtsa mindenki a kezit, hogy minél többet, hogy itt támogass, ott támogass, de vannak korlátok, amiket figyelembe kell tartsunk. Amúgy támogassuk az egyházat is, mikor olyan komolyabb befektetés, hogy például a múlt évben egy kerítést építettünk az egyháznak. Az anyagi részét azt teljesen mi adtuk a kerítésnek, és fizikailag is gépekkel, ami gépjeink voltak, még a vállalkozások is, amik a faluban működtek, azokkal karöltve. Közmunkába hívta ugye a plebános úr a híveket. Olyan nap is volt, hogy 35 ember jött össze, közel 250 méter új kerítést csináltunk, amit hosszú távra építettünk. Ez volt, ami a legnagyobb volt. Azon kívül ugye van nekünk fuvorzenekarunk, van tánccsoportunk, vannak judós csoportunk, ritmikus táncosok, azok még nem értek oda, mert ma tavaly megvolt a gyűlés, amikor kérték ők is, hogy nekik is kéne egy kicsi pénz, ott ugye kevesebben vannak. Mi úgy dolgozunk, hogy az évi költségvetésbe bele kell foglaljuk, aztán ami belefér a szponzor keretben, ott is határok vannak, tehát amit megenged a törvény. Azt a 2%-ot, ami mostanig volt, hogy a jövedelmünknek 2%-át úgy vállalkozások, mint a birtokosság is fel alhossak szervezeteknek, az zömibe hájbéliaknak, azon kívül a csíkorcfali jégpályát támogassuk egy szerény összeggel. Nagyobb befektetést csináltak a szomszéd településbe, ott is kértek, hogy egy kicsi önrészbe segéljünk belé, pályáztak egy mikrobuszra. Hát ilyen kisebb támogatásokat csinálunk.
Régebben táncolt. Most, hogy ennyi gondja van itt a közbirtokosságnál, a táncra van még ideje?
Van. Minden héten egyszer van próbánk kedden este. Úgy csináljuk a programot, hogy arra is legyen idő.
Vállalkozó volt, most is vállalkozik. A vállalkozásra mennyi idő jut ennyi tennivaló mellett?
2023 tavaszát töltöm az elnöki tisztségetben, kiszálltam a vállalkozásból. Két fiam van, feleségem csinálja azt a vállalkozást, ami 94-től vagyunk beegyezve, mint vállalkozó. Körbe 20-25 alkalmazott közt mozgott jó pár évtől errefelé az alkalmazottaink száma is. Itt ezt teljes munkaprogramot igényelt. Azt kell mondjam, hogy nem is elég a 8 óra, sokszor túlórázni kell, akkor a vagyonnal rendelkezik a birtokosság. Hogyha azt akarjuk, hogy fejlődés legyen, haladjunk, akkor társadalmast igényelt. Azon kívül tanácssal persze, hogy ott vagyok a család között, 55 éves vagyok, most már a fizikai részét az életemnek annyira lefuttam, úgymond kihasználtam, hogy most már tovább hagyom, hogy csinálják a gyermekeim. Építettünk egy új székházat, most a decemberben avattuk fel, két évvel ezelőtt fogtunk neki, ugye, hogy több pénz került akkor, hogy legyen egy székház, és addig házbérben lakott a birtokosság. Azon kívül még vettünk polgármesteri hivatalnak köszönhetően egy 58 aras területet, ipari zónát, itt a volt istállókháit, azt befektetés céljából vettük azért, hogy legyen az elkövetkezőkben egy komolyabb udvar, ahol még valamit biztos, hogy fogunk csinálni. Egyelőre még várjuk a tagságtól is ötleteket. Azon kívül nagyon fontosnak tartom elmondani, jó, hogy halljak még, ha kell a politikumba is, a birtokosság részvénytársaságot csináltunk. 55 tagja van a részvénytársaságnak, napellenparkot szeretnénk létesíteni, letettünk egy penerelés pályázatot, 7 megawattos energiaparkot akarunk létesíteni, most egy utolsó listáról úgy néz ki, hogy kiestünk, nem fértünk bele, volt a részvénytársaságnak egy beszámoló gyűlése, annak is az elnöke vagyok történetesen. Nagyon jó szakmai kollégák állnak mögöttem, mert van mérnökünk, orvosaink, mindent, tehát olyan befektetők vannak, hogy összefogtuk egy kicsit az erőt, aztán bevettük a birtokosságot is, mivel hogy ugye neki van a több pénz. Tehát pénzt akarunk csinálni a pénzből. Másfél év alatt bírálták el a pályázatunkot, még nem kaptunk végleges visszajelzést, hogy kidobtak, csak kaptunk egy ilyen idéglenes listát, amint jelenleg most reszpénzbe szerepelünk, tehát ki vagyunk húzva a listáról. 3 megawattot tudunk saját erőből építeni, és azt a 3 megawattot a saját erőből megcsináljuk, aztán most lett kiírva ugyanaz a pályázat, oda még 2 megawattot vissza fogunk tenni, mert magas feszültségi vonalfoglalást csináltunk. Mint személy, a személy vagyok a legidősebb vállalkozó a faluban, és fontosnak tartom, hogy a vállalkozói szférát összefogni. Nincsenek nagy vállalkozások, ezt egy kicsit úgy hiányolom, el van kezdődve egy jó fejlődés. Külföldi pénzeket is hozogatnak haza, akik ugye kimennek, kündolgoznak, és úgy látom, ha összefogunk, akkor többre megyünk együtt.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Katonának vagyok írva, ki van a szekerem rúdja, ki van a szekerem rúdja, ki van a két szemem sírva. Erdők, mezők, zöld ligetek, de sokat jártam köztetek, de sok napot, éjszakákat töltöttem a bujdosással. Édesanyám is volt nékem, keservesen tartott engem, éjszaka font nappal mosott, helyre keservesen tartott. Édesanyám sok szép szava, mit meg nem fogadtam soha, megfogadnám még valaha, ha valaki jót mondana.
Augustin Vilmos vagyok, Csíkszentomású. Gazdálkodással foglalkozok, gazdafarmer.
Mióta gazdálkodik?
Egész kicsi gyermekkorom óta, hogy emlékszek, szüleim gazdálkodással foglalkoztak, abban nőttünk fel. Aztán 20 évvel növeltük, voltunk külföldről, hoztunk egy tapasztalatot, tovább akarjuk vinni.
Nagy területen gazdálkodik?
Igen, gazdálkodunk egy 100 hektáros területtel, kaszaló, legerős területtel, egy 5 hektár szántóföldtel, Lucerna van egy 8 hektár.
Meg van akkor minden felszerelése a munkákhoz? Vagy időnként kell a baráttal, rokonnal társulni, hogy besegítsen?
Mindenhez megvan, egyedül a török búza, sírózás, jobban kijön anyagilag, ha megfizessük, levágják és a hájszínre hozzák.
Állattenyésztéssel is és növénytermesztéssel is foglalkozik?
Állattenyésztéssel foglalkozunk csak, az állatoknak amennyi takarmány, csak annyi nem adunk el semmit.
Milyenek a szenttamási földek? Lehet jól termelni rajtuk?
A bánti földekben lehet, de a künnebb való földekben a vad miatt nem lehet annyira török búzát, gabonát is termelni. Elfogadhatóna, inkább kaszálós területek, azt lehet mondani. Nagyjából az emberek és a künti területeket felhagytak, anyagilag nem érte meg megfizetni, felszántatni, már mínuszba tartalna. Nem jött annyi term is, mint amennyit ráfizetsz.
Van sok parlagon maradt terület itt a határban, vagy azért a nagyobb gazdák, ha bérbe is, de megdolgozzák?
Azt lehet mondani, nagy részét megdolgozzák a faluban. Van pár fiatal gazda, még idősebb gazdák, és hol így, hol úgy csináljuk a menkek mellett, vagy elkérjük, vagy cseréljük, hogy ne maradjanak ott a termések.
Milyen állatokat tenyészt?
Fájós tehányek vannak, van hús, algon, piros torka, flekvi. Abból van 18 fájós tehenekből van 45 darab fájós tehén és növendék, algon is próbálkozunk, örökké növeljük a zűnőket, nem adjuk el. Abból van egy olyan 35 darab növendékünk.
A tejet feldolgozzák, vagy azt leadják?
A tejet behordjuk az erdőről, van saját csarnokunk, a csarnokból otthonról viszi el a társkocsi minden reggel.
Van, akivel dolgozzanak, vagy még a család oldja meg az állatgondozást?
Van még három ember, még a családon kívül, két fiatal és jön még nyáron besegít a széna csinálásokba.
Mennyire állandók ezek a munkások, hogy mindig lehet rájuk számítani, vagy gondolnak egyet, s ők is elmennek eprecedni Spanyolországba?
Van két emberünk, számíthatok rá, kettő örökké mozgásban vannak még ezek mellett. Úgy kell deszkurkálni, úgy kell rendezni, hogy ne maradja köppe egyedül az egész állattornak.
Bővítésben gondolkodik?
Ez most egy időre elég, nem tudjuk eléfelé, hogy milyen évek jönnek, ez bőven elég. Ennyi létszám van most dolgozni. Ha a gazdaságra szebb idők jönnek, akkor fejlesztünk, de még ilyen idők vannak, nem lehetne.
Fiatal emberrel beszélgetek, sosem gondolkodott külföldben, hogy ott maradni, ott dolgozni, mert manapság azt halljuk, hogy a fiatalok alig érettségiznek le, már veszik az irányt külföldre, mert azt remélik, hogy ott könnyebben meg lehet élni. Vagy mi tartotta itthon Csíkszenttamáson?
Ez jó kérdés. Az 1-8 osztálytól annyi szép emlékünk ide köt az iskolához, mindenhez. Vetődik fel, még mai napig is, hogy Magyarországon könnyebb volna, de sajnos itt születtünk, itt szeressük ezt a Székelyföldet.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkszenttamáson készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Sebestyén Péter római katolikus plébánossal, Kurko János fafaragóval, Ranc Edit panziótulajdonossal és Katona Levente fiatal gazdálkodóval még több érdekességet próbálunk elmesélni erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.
Ideje bújdosás innak, szomorú utazás innak. Eljött már távozásimnak, sok okai vannak annak. Mert itt látom a regénynek, nincs becsülje aj szegénynek. Mert ihon inkább kedveznek az idegen jövevénynek. Úr helye
Istent azért keresek, ahol becsületben lészek. A tengeren estúl megyek, zsóhírt nevet ottan szerzek. Nem fogja senki tudni, szegény fejem éle hal-e, szegény fejem éle hal-e, mondja ez életben van-e. Isten gondomat viseli, ahol engem nem ismernek, küldem villám angyalodat, hogy ő vízes oltalmajzol.